Nyitottak egyébként természetesen a magyarországi kultúra iránt. Nagyon szemléletes példa az, amikor például a karácsonyról beszélünk. Csak hát ezt egy kínai csavarral ünneplik meg, tehát kínai ételeket esznek, csaucot fognak csinálni, és ajándék helyett pénzt adnak.
A vietnámi nyelv és kultúra azért ilyen szinten, mint a kínai, nincs Magyarországon még a szemünk előtt. Sem a vietnámi irodalom, sem a vietnámi történelem.
Ez itt a Glossa, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont podcast sorozata. Szeretettel köszöntjük a hallgatóinkat, és szeretettel köszöntjük mai beszélgető társainkat, Nihár Esszert, az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Sinológiai Doktori Programjának hallgatóját, és Végvári Kristófot, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara távol-keleti referensét. Az elmúlt 30 évben a kelet-közép-európai régióban Magyarország vált az egyik legkedveltebb célállomásává a távol-keleti országokból érkezőknek. Az ide települők között a határon túli magyarok után lélekszámukat és gazdasági szerepüket tekintve is az Ázsiából érkezők alkotják a legmeghatározóbb migráns közösséget. A betelepülést az elmúlt évtizedben kormányzati döntések is segítették, de működik a közösségek saját dinamikája is. Társadalmi rétegződésük, életkori összetételük több esetben változott. Viszonylag sokat hallunk az itt élő kínaiakról, de folyamatosan gyarapodnak olyan más jelentős kulturális hagyományokkal rendelkező csoportok, mint a vietnámiak, indiaiak, mongolok, koreaiak, japánok közösségei. Közülük ma a kínai és a vietnámi közösséggel fogunk foglalkozni, amelyek Magyarországon alapvetően más gyökerekkel rendelkeznek, a közösségek gyarapodása, belső folyamatai, gazdasági szerepük, integrációs mintái kissé más dinamikát rajzolnak föl. Az első kérdésünk adódik, nagyjából mikortól beszélhetünk kínai és vietnámi közösségről Magyarországon, Eszter?
Szeretném megköszönni, hogy összehoztátok ezt a beszélgetést, mert szerintem nagyon izgalmas pont ezt a két ázsiai közösséget összehasonlítani. A kínai közösségről igazából magáról a nagyobb létszámú közösségről a 80-as évek vége óta beszélhetünk. 80-as évek vége, 90-es évek eleje az első hullámos bevándorlás, amikor is az állam tett egy olyan kedvezményt, hogy az útlevéllel rendelkező kínai állampolgárok vízum nélkül utazhatnak be az országba, és ennek köszönhetően közel, a becslések szerint 3 év alatt közel 50 000 kínai érkezett az országba. De itt megjegyezném, hogyha közösségről beszélünk, akkor itt fontosan egy kicsit meghatározni, mit akarunk közösségnek tekinteni, tehát hogy közösség az, ami összetartó, ahol rendszeres kulturális események vannak, ahol az emberek összejárnak, mennyire kell egy közösségnek összetartónak lennie ahhoz, hogy ezt közösségé nyilvánítsuk. Szóval itt ezeken érdekes szerintem egy kicsit lamentálni, most nem én fogok ezzel, csak ezt azért teszem bele, mert ugye a kínaiakról beszélünk, akkor egy nagyon összetartó közösségről, tehát általában azt szoktunk mondani, hogy zárt közösség, de ezzel együtt nem szoktunk egy nagyon összetartó közösségről beszélni. És hát nyilvánvalóan a kínaiaknak a száma az évek alatt változott, elérkezünk a második hullámhoz, amely a 2013-as évben érte az országunkat 13-tól 17-ig, akkor is egy jelentősebb számú új hullámos kínai bevándorló csoport érte el a hazánkat, és ez egy teljesen más csoport, egy más közösségi jellemzőkkel bíró csoport, aki bejött az országba.
A vietnámiaknál megfigyelhető ez a kettősség, tehát hogy a csoport az két vagy több hullámban jött létre, vagy inkább csak egy ilyen folyamatosságról beszélünk?
Szervusztok, köszöntöm a hallgatókat. A vietnámi közösség ez más annyiban, hogy ott egy folyamatos kialakulásról beszélünk, egy hosszabb folyamat eredményeként jött létre a magyarországi vietnámi közösség. Míg a kínai a betelepülése így a 80-as évek, 90-es évekre tehető, a vietnámi közösség kialakulásának a gyökerei a 60-as évek elejére nyúlnak már vissza. Ugye javában zajlik a vietnámi háború, de itt nem háborús menekültekről beszélünk, hanem a KGST országok közösen kötöttek Vietnámmal egy oktatási megállapodást, amelynek keretében a vietnámi egyetemeknek az éltanulói lehetőséget kaptak, hogy a KGST országok egyetemein tanuljanak. És Magyarország egy nagyon népszerű desztináció volt, hát ugye, mint tudjuk, legvidámabb barak, stb. Illetve a magyar diplomáknak nagyon nagy értéke volt akkor Vietnámban. Tehát ha valaki eljött Magyarországra, megcsinálta a diplomáját, és utána visszament Vietnámba dolgozni, garantáltan 5 percen belül talált állást magának. Ez az egyik része. Ugyanakkor, és hogy alakult ki mégiscsak a magyarországi közösség, ugyanakkor nagyon sokan nem mentek haza. voltak aztán ebből külön bonyodalmak is, mert hogy elvileg kötelességük lett volna, erre majd talán később kitérünk, de a lényeg, hogy nagyon sokan végül itt maradtak és családot alapítottak. És aztán hát a létszámuk fokozatosan bővült, és eljutottunk oda, hogy a mai napon nincs pontos adat róla, de olyan körülbelül olyan 6-7 ezer fős kolónia alakult ki stabilan. Ez az egyik része, a másik fele a vietnámiaknak Magyarországon, viszont a kétkezi munkások, akik utána már újonnan bejöttek az országba. De ők egy másik rétegét képezik ennek a vietnámi közösségnek.
Nyilván azt látjuk, hogy a kínai közösség az jóval nagyobb létszámú, mint a vietnámi, vagy általában az ázsiai közösségek, azt azért kijelenthetjük, hogy a kínaiak vannak legtöbben. Említettitek, hogy nagyjából milyen okok vezettek oda, hogy ők eljöttek Magyarországra, de ezt egy kicsit járjuk körül jobban, hogy tehát például, ha kínaiakhoz visszatérünk, akkor ugye melyik az a két korszak, ezt már azért említette az Eszter, hogy nagyjából a 90-es évek vége, és ugye ez a kötvényes időszak, ami ugye 2017-ben zárult le. Milyen célokkal érkeztek ők? Milyen célokkal érkeztek ugye a 80-as évek legvégén a 90-es években, és ugye a kötvényesekről tudunk-e ilyesmit?
Ez is elég összetett téma, tehát a 80-as évek végén, 90-es évek elején érkező kínaiak, ők gazdasági bevándorlók voltak, ők azért érkeztek az országba. Nagyon sok oka van annak, ez egy ilyen nagyon szerencsés láncolata az okokozatoknak, hogy miért érkeztek meg Magyarországra, de lényegében az volt a céljuk, hogy egy jobb életet teremtsenek maguknak, meg tudjanak élni. Ugye volt gazdasági átalakulás és rendszerváltás akkor Kínában is, és ugyanígy volt egy gazdasági átalakulás és rendszerváltás közeli hangulat, majd rendszerváltás Magyarországon, ami lényegében az eredményeit Magyarországon, hogyha gazdasági szemszögből nézzük, az lett, hogy megnőtt az igény azokra az olcsó árukra, ruhaipari termékekre, amit annó Oroszország, vagy hát maga ugye a szovjet blokk ki tudott szolgálni. És hát Kínában is volt egy gazdasági átalakulás, ott pedig termék többlet volt, hogyha így nagyon egyszerűen szeretnénk fogalmazni, illetve utazási lehetőségekhez jutottak az emberek, ugye a személyigazolványt bevezették, könnyebben lehetett személyi útlevélhez jutni, és hát akkor szépen elindult egy ilyen push-pull faktornak a hatására, egy nagy volumenű bevándorlás, egy szépen először is tapogatóztak, sokan ugye a transzszibériai vasútvonalon előre haladva Oroszország mentén szépen vonultak előre, de voltak olyan és akik hátradott információkból értesültek arról, hogy Magyarország az egy aranybánya, és akkor eljöttek Magyarországra. Sokan voltak, ez a tipikus sikersztori, hogy szerencsevadászok módjára gyakorlatilag egy zsák papuccsal ezzel-azzal megérkeztek, és akkor szépen forintról-forintra összerakták a vagyonukat. És aztán van ez az újabb réteg, akik lényegében a 2000-es években elkezdett kiszélesedni Kínában a középosztály, ugye ezek vagyonos emberek, még hogyha a középosztály alsó rétegéről is beszélünk, és ezek azok az emberek, akik az XY generáció tagjai. X generáció tagjai azok, akik átélték a gyerekként, tinédzserként ugye a maui ideológiát, aztán a nyitást, tehát tudják, mi az értéke a pénznek, keresik a befektetési lehetőségeket, és itt vannak az Y generáció tagjai is, akik pedig már a rendszerváltás, a nyitás után születtek, ők meg ezek a nagy költekezők, nagy utazók lesznek. Tehát ők lesznek azok a tipikus tagjai ennek a középosztálynak, akik keresik a befektetési lehetőségeket a különböző országba, és hát a vagyonosak mennek Amerikába, az Egyesült Államokba erre-arra, és vannak a kevésbé vagyonosak, akik megvették a letelepedés és államkötvényt. Ez egy luxus bevándorlás, tehát ők azért érkeztek ebbe az országba, és érkeznek is Magyarországra, mert úgy gondolják, hogy itt jó az oktatás, jó a levegő, és jó életkörülményt tudnak teremteni a családjuknak. Tehát látszik, hogy a profil egyébként, a társadalmi profil az eltérő, illetve még azt hozzátenném, hogyha belegondolunk, hogy mi kellett ahhoz, hogy valaki a 80-as évek végén, 90-es évek elején internet nélkül, nyelvismeret nélkül, akármi nélkül meg tudjon ragadni itt Magyarországon, és itt túléljen Magyarországon, ahhoz milyen attitűd és hozzáállás kell, és aztán belegondolunk, hogy erre jön egy olyan hullám, aki gyakorlatilag mindent megvehet itt Magyarországon magának, akkor majd hát erről majd beszélünk, hogy esetleg milyen erővonalak alakulnak ki egy ilyen közösségben.
Azt mindenképpen azért érdemes rögzíteni, hogy ugye mondod, hogy egy kínai középosztály jelenti főleg a kötvényes bevándorlók bázisát, de hogy azért ez a középosztály ez nem olyan vagyoni helyzetben van, mint amilyenben mondjuk a magyar középosztály van. Tehát ők meg tudják fizetni a 250 ezer vagy 300 ezer eurót, ez a befektetés nekik tulajdonképpen kéznél van, és igazából Magyarországra sem azért jönnek, hogy dolgozzanak, hanem például az oktatás, ami nagyon fontos lesz. És akkor erre majd térjünk vissza, de most átadom a szót Kristófnak, És megkérdezem azt, hogy ugye te említetted az oktatást, mint egyik fontos célt, amikor elkezdtek a 60-as, 70-es években jönni a vietnámiak. Az a fajta gazdasági bevándorlás, amiről az Eszter beszélt, a vietnámiakra jellemző, vagy nem?
Egyfelől, ahogy említettem, itt elsősorban egyetemi végzettségű emberek jöttek, aztán a későbbiekben volt egy olyan gazdasági bevándorlás vietnámi részről is, akár csak a kínaiak részéről. Hát ugye a 90-es évek elején gyakorlatilag összeomlott a magyar könnyűipar teljes egészében, és ennek a legnagyobb részét utána a kínai kereskedők vették át, ők töltötték be az űrt, de nagyon sok már itt élő vietnámi is beszállt ebbe a dologba. Ők is megjelentek, mint ruhakereskedők, csak akkor még leginkább ők, mint kiskereskedők jelentek meg ezen a piacon. Nem volt meg a megfelelő tőkéjük nekik, hogy nagykereskedőkké váljanak. És ebben a hullámban, a 90-es évek elején jöttek többen még magából Vietnámból is át, hogy ebbe az üzletbe beszálljanak, de hangsúlyozom, hogy ekkor még, mint kiskereskedők. Aztán az évek folyamán, ahogy haladunk előre az időben, úgy egyre több pénzt halmoztak föl, és hát szorgalmas munkával összegyűjtöttek annyi pénzt maguknak, hogy most már nagykereskedőként is lehet találkozni velük. Illetve most már, ahogy lehet látni, hát Budapesten rengeteg vietnámi étterem is van. Ez mind abból van, hogy de ők kiskereskedőként kezdték gyakorlatilag mindannyian. És van még a vietnámi, hát ha gazdasági bevándorlásról beszélünk, akkor feltétlen szólni kell arról, hogy ugye 2016-ban Magyarországon a munkaerőpiacon megjelent a munkaerőhiány. Erőteljesen is lehet is látni ettől az időszaktól kezdve, hogy egyre többen igényelnek Magyarországon munkavállalási engedélyt. Például a számokat, nagyjából, tehát 2018-ban lehet látni egy megugrást, akkor már 2000 fölött van ez a szám. A tavalyi évben 2020-ban pedig 3030-an igényeltek valamiféle magyarországi tartózkodási engedélyt, ebből olyan körülbelül 2000 volt a munkavállalási engedély igénylés. És hát van még egy olyan része, hogy a Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal is évente most már több mint 200 vietnámi hallgatónak van lehetősége Magyarországon tanulni, és úgy tudom, hogy ez folyamatosan be is van töltve, tehát folyamatos túljelentkezés is jellemző erre.
Eszter említette ezt, hogy ez a közösség definíciója. Egyrészt az lenne a kérdésem, hogy beszélhetünk-e közösségről ma, hogyan néz ki, vagy hogyan kell elképzelnünk ennek a közösségnek a működését, illetve egy fél mondatban azt is említetted, hogy ez mennyire nyílt vagy zárt közösség, és már ez egy harmadik kérdés, hogy lehet, hogy sok is lesz egyben, de az érdekelne még, hogy hogyan lehet ezt a közösséget vizsgálni, pont akár a nyitottságából vagy zártságából adódóan.
Igazából a kínai közösség szempontjából én úgy tapasztalom, hogy egyébként vannak kezdeményezések mondjuk azonos tartományból lévő ilyen kulturális csoportok esetében, vagy egyes vállalatok esetében, de ezek mind felülről érkező kezdeményezések. Tehát, hogy ez egy olyan látszódni akarnak a kínaiak, be akarják mutatni a kultúrát, de ez nem egy olyan alulról jövő kezdeményezés, hogy összeállnak barátok, és akkor létrehoznak ilyen baráti csoportokat, és akkor szépen lassan ez kialakul, hanem van egy ilyen, nyilván egy kultúrabüszkeség, egy állami támogatottság emögött, és ez egy ilyen felülről érkező kezdeményezés. Tehát én tapasztalatom az, hogy ebben a közösségben, a kínai közösségben, és ezt mint egy kívülálló laikus mondom, aki nem kínai, olyan közösségi élet nincs, mint mi elképzelünk az eurocentrikus képzeletünkkel, hogy milyen egy közösségi élet. Ezzel együtt azért beszélhetünk közösséggel, hogy mennyire nehéz kutatni, hát attól függ, hogy most ez, hogy tehát az individuumokat a közösségben, az egy kérdés, hogy kutatjuk. Én úgy gondolom, hogy ha megvannak az embernek a csatorna és kialakulnak a bizalmi kapcsolatok, akkor lehet ezt a közösségi tagokat kutatni, illetve azokat a közösségeket, amelyek azokat a csoportokat a közösségen belül, akik láttatni akarják magukat. Illetve, de hát itt is ez meg egy ilyen kutatásmódszertani kérdés, hogy valóban mindig csak azokkal akarunk foglalkozni, akik láttatni akarják magukat, mert ez nem fog egy hiteles képet adni nekünk az egész közösségnek a létéről. Szóval nyilván engem például azok érdekelnek, akik nem akarják magukat láttatni. De egy nagyon összetett dolog, és nagyon szerintem ez egy nagyon pozitív változás manapság azok körében, akik kutatják a kínai közösséget, hogy felfogják, hogy nem egy ilyen monolitikus dologról van szó, hogy a magyarországi kínaiak, és akkor mindenki egy zárkózott, hanem ez egy rétegzett dolog, és gyakorlatilag individuum szintre lebontható, szóval nagyon izgalmas.
És kik azok, akik nem kívánják láttatni magukat, és az miből adódik, mielőtt a másik csoportra rátérnénk?
Ugye a kínaiak esetében itt két fő dolog van, amiben én bele szoktam ütközni, de aztán természetesen biztos ezer olyan van, amiről én nem tudok sajnos, és nincs rajta mentális térképem. Az egyik az, hogyha valaki nem túl művelt, tehát hogyha Ugye említette Kristóf, hogy a vietnámiak esetében az első hullámos, vagy hát ugye egy fokozatosan kialakuló csoportról van szó, az első bevándorlók is egyetemi diplomával vagy jöttek, vagy egyetemi tanulmányok céljából érkeztek Magyarországra. Na hát itt, akik itt vannak Magyarországon, például az első hullámos bevándorlók, nagyon sokan közülük ugye aluliskolázottak. Vannak olyanok, akik nem tudnak írni, olvasni, ezeket nem fogjuk tudni elérni, mert egyszerűen nem akarnak beszélni, eleve a bizalmatlanság még most is egyébként bennük van, nem érdekli őket, sok esetben nem látják ez a századik ember, aki megkeresi őket, valaki oda sétál random hozzájuk a piacon. Ugye voltak is beidegződések, még annó a 80-as évek végén, 90-es évek elején rendszeresek voltak a razziák, a rendőrség oldaláról is, és akkor nyilván volt egy ilyen, és van még ma is egy ilyen beidegződés. A másik ugye, nyilván ez a, mégis ez az egyrészt a műveltség, a másik, mert ugye a gazdaság, amit már itt elkezdtem percegetni, hogy nem minden működés legális. És ugye ezt nem feltétlenül szeretnék kiteregetni. Meg hát nyilván van olyan, aki egyszerűen csak nem akarja, hogy foglalkozzunk a dolgával.
A vietnámi kolónia esetében el kell különítenünk három csoportot, amikor beszélünk a kutathatóságról, és hogy mennyire láthatóak, és egyáltalán minden szempontból. Az egyik, ez az értelmiségi réteg, akikről beszéltünk már, az egyetemi végzettségűek. Ők elsősorban a kulturális élet irányítói, a szervezői, nagyon-nagyon sok szervezetet csinálnak egyébként a vietnámiak, rendkívül aktívak, kulturális egyesületeik vannak, van pingpong egyesület, sakk egyesületük van, ifjúsági egyesület, szóval nagyon-nagyon sok minden téren ott mozognak, és ők láthatók, interaktívak, nyitottak a beszélgetésekre, abszolút, tehát ővelük lehet interjúkat csinálni, ővelük lehet beszélni, megtalálhatóak. A következő szint, akik még a mai napig is így ilyen piacosak, ők a zártabb réteg, akár csak a kínaiaknál, hogy őket nehezebb elérni, és ott van elsősorban egy ilyen kis bizalmatlanság, hogy őnekik nehéz a bizalmukba férkőzni viszonylag. Nem azért van, mert ők ilyen illegális tevékenységet végeznek, hanem mert egész egyszerűen ők nehezebben engednek be bárkit kívülről, akik nem közülük való. És a harmadik réteg, amit abszolút most még nem lehet látni, azok, akik most az elmúlt 2-3 évben jöttek ide Magyarországra, mint a gyárakban dolgozók, vagy mondjuk az agráriumban dolgozó vendégmunkások, hát őnekik úgy nincsenek magyar gyökereik. Ők csak azt látják ebben az egészben, hogy Magyarország számukra egy munkahely. Valószínűsíthetően egy ideiglenes állomás lesz csak nekik, mielőtt tovább mennének Nyugat-Európába, és jó eséllyel ők nem fognak itt letelepedni. De ez nem egy hosszú folyamat még, tehát ez az elmúlt néhány évben indul csak el, ezt még nem látjuk, hogy hova fog torkolni majd.
Ez egyébként nagyon izgalmas, ez amit a Kristóf is felhozott, de hogy igen, hogy egyébként összefüggésben nyilvánvalóan az, hogy valakinek az iskolázottsági szinte az, hogy mennyire nyitott, meg mennyire látja be azt, hogy egy kutatás az egyébként érdekes is lehet. Illetve ez is nagyon izgalmas, ez a párhuzama a vietnámi közösségben és a kínaiban ugye az új bevándorlók esetében, hogy egyébként nincs kötődésük nagyon Magyarországhoz, még sőt ugye a sok új hullámos kínai bevándorló az nem feltétlenül azonosul Magyarország, nem feltétlenül tudja egyáltalán, hogy hova jön, csak tudja, hogy Európában valahova jó lesz itt pár évig, lehet visszamegy, lehet nem, és ezért nem is gondolja, hogy bele akar menni mondjuk egy ilyen kutatásba, vagy részt akar venni, illetve még ezzel kapcsolatban nagyon fontos a kutatásnak a témája. Tehát, hogyha mondjuk egy új művelt, új hullámos bevándorlót találkozom, kedvesek vagyunk, ismerjük egymást egy baráti társaságban, és azt mondom, hogy szia, kinek kultúráról szeretnék egy kutatást csinálni, akkor azt mondja, hogy rendben van, de azt mondom, hogy szia, felszeretném mérni, hogy hány lakást vásároltak a kínaiak az utóbbi évben, akkor nem feltétlenül lesz együttműködő. Tehát, hogy nyilván a kutatás témája is az, ami meghatározza.
Csak annyi kiegészítést szerettem volna még tenni, hogy ha egyáltalán megtaláljuk azokat a letelepedési kötvénnyel jöttek ide Magyarországra, mert például csak így összehasonlításképpen a kínaiak egy ilyen 10-15 ezres nagyjából létszámba jöttek ide a letelepedési kötvénnyel. A statisztika szerint a vietnámiak pontosan 211 ilyen letelepedési kötvényes volt Magyarországon, és nem tudunk róluk egyáltalában semmit. Tehát lehetséges, hogy ők már nincsenek is itt egyébként. Ez lehetséges, hogy ők csak megvették a letelepedési engedélyt, és mentek tovább Nyugat-Európába. Nem látjuk őket egyáltalán a közösségben. Pedig, hát, ahogy Zsolt is említette, ez egy drága dolog, tehát a vagyonosok között meg kéne, hogy jelenjenek, de nem látjuk őket egyáltalán.
Egyébként, ahogy én tudom, a kínaiak között is a magyar letelepedési kötvény azért volt vonzó többek között, mert hogy nem kellett Magyarországon letelepedni. Tehát ez egy ilyen
lehetőséget nyújtott arra, hogy Európába érkezzenek, és aztán majd meglátják, hogy merre mennek tovább. Az a kérdésem, hogy ezek között a csoportok között ti láttok-e átjárást a csoporton belül? Ők mennyire tartják a kapcsolatot? Vagy az egyes generációs csoportok, vagy az egyes vagyoni különbségek között van-e átjárási lehetőség?
A generációk között nyilván valaki egy családba tartozik, tehát első generációs bevándorló, az ott lesz mondjuk a családon belül ugye a másik generációval átjárás. Egyébként, mint mondtam, pont a közösségi élmény hiánya miatt úgy nem lesz, hogy most a fiatal, már, bár ez se igaz, mert ugye mostanában elkezdődött egy ilyen kezdeményezés, hogy ilyen, hát ilyen barátkozós esteket, például a karácsony előtt volt egy óriási nagy ilyen társkereső eventjük, nem volt társkereső event, hanem ilyen barátkozós event volt, ahol összegyűltek és bulisztak egy jót. Ami inkább izgalmas, és talán jobban látszik itt a dinamika, az első hullámos, második hullámos csoport között van, mert pontosan, ahogy ott elkezdtük az elején beszélgetni, hogy mennyire különbözik ugye a társadalmi profil ennek a két csoportnak, ugye itt voltak az első hullámosok, kialakították a saját életüket, az is hozzátartozik, hogy egy nagy túlélők mindig nagyon érzékenyen reagálnak a piac alakulására, tehát úgy alakítják a saját vállalkozásaikat, és akkor megjelentek a második hullámosok, akik pedig hozták a pénzt. És akkor kezdetben ugye pontosan jó volt ez a dinamika, mert az első hullámos bevándorlók azok tudták szolgálni a második hullámos bevándorlókat, tehát a tapasztalatokat, a know-how-ot, azt el tudták adni, tehát segíteni tudtak nekik különböző bevándorlással kapcsolatos szolgáltatásokban is, egyéb szolgáltatásokban is. Ezzel együtt azonban ezzel párhuzamosan elkezdett kialakulni egy feszültség is a két csoport között, mert úgy érezték az első hullámos bevándorlók, és itt most nagyon általánosságban beszélek, hogy a másik hullámos bevándorlók nem tisztelik azt a tudást, ami nekik itt van, nem tisztelik az élettapasztalatukat. Eleve az, hogy többen iskolák, tehát hogy ugye itt, és itt ugye a társadalmi osztály közötti különbség, hogy az első hullámosok között többen vannak olyanok, akik iskolázatlanabbak, eleve lenézik őket, és ezt hozták magukkal ugye a második hullámos bevándorlók. Szóval van átjárás, de meg nincs is. Tehát, hogy milyen fajta átjárás van, ez itt inkább ez a kérdés, hogy milyen a minőségében ennek az átjárásnak ebben van, azt hiszem, a kulcs.
Igen, hát ismét csak lehet párhuzamot vonni, gyakorlatilag ugyanígy néz ki a vietnámiaknál a kép, nagy vonalakban természetesen, hogy elméletileg lenne átjárás, tehát lehetőség lenne rá, de ez az értelmiségi, illetve ez a piacos réteg úgy nem is nagyon keresi egymással a kapcsolatot, azt lehet látni. Más a helyzet már a második generációban, amikor már a gyerekek beiratkoznak mondjuk ugyanabba, nem tudom, a pingpongklubba, vagy ugyanabba a szakkörbe járnak, tehát ott már megjelenik abszolút az átjárhatóság, de a szülőknél még nem igazán. És hát ahogy mondtam, az a harmadik kör pedig a gyári munkásokat meg abszolút, tehát semmilyen formában én nem tudok róla, hogy részt vennének a közösségi életben, vagy valamennyire is próbálnak ebbe bekapcsolódni, hiszen Magyarország valószínűleg csak egy állomás számukra.
Ez a közösségnek a működéséről, meg integrációról beszéltünk, mert nyilvánvalóan az is látszik, hogy ez generációként is változik, de mi a helyzet akkor gyakorlatilag az itt élésükkel, vagy a magyar kultúrához, vagy a magyar közösségben való integrációjukkal, mi a helyzet?
A vietnámiak egy abszolút nyitottan állnak hozzá az egészhez, és igyekeznek is integrálódni, mindamellett ezek megőrzik a saját kultúrájukat és a saját szokásaikat is, de megint csak különbséget kell tennünk az első generáció között, illetőleg az ő gyerekeik a második generáció között. Ugye az első generáció, tehát ők Vietnámban nőttek föl alapvetően, ott szocializálódtak, és ugye a fiatal korukban, tehát ilyen 20-as éveikben jöttek át nagy valószínűséggel Magyarországra, míg a gyerekek már ugye itt születtek. Tehát ők egy ilyen fura két kultúrát is megkapnak egyszerre, mert hogy más az, amit otthon látnak, és más az, amikor kimennek a lakásból. Mert ott már ugye ilyen magyar környezetbe kerülnek. A kultúra megőrzésében azért azt lehet látni, hogy már egyébként egy otthonban, ha belép az ember, lehet látni, hogy ki az, aki Vietnámból jött ide és ide telepedett Magyarországra, és ki az, aki itt született. Mondjuk a saját lakásukba, ha beengednek minket. Aki Vietnámból jött, biztosak lehetünk benne, hogy a házi oltár ott lesz, az ősök oltára ott lesz, a konyhában lesz egy külön kis polc ezeknek az úgynevezett ilyen konyhaisteneknek, akiknek szoktak áldozni, és az itt születetteknek már ez nem biztos, amikor saját otthonuk lesz. Nem is biztos egyébként, hogy a második generáció itt marad Magyarországon. Ez is egy érdekes kérdés, hogy azt lehet látni a vietnámi közösségen, hogy mindent, de mindent megtesznek azért, hogy a gyerekeik minél jobb oktatásban részesülhessenek. Nem sajnálnak sem pénzt, sem energiát, sem időt. Kifizetik az összes külön tanárt, a zeneórát, a táncórát, mindent fizetnek nekik, és én azt látom, hogy eléggé sokan vannak azok, akik utána tovább mennek nyugatra. Elsősorban itt az Egyesült Királyság, Egyesült Államok, ezek két legnépszerűbb ország, és az ottani népszerű egyetemeken tanítatják a gyerekeiket. És valószínűleg nem jönnek vissza Magyarországra utána, hanem valami multinacionális cégnél fognak kint elhelyezkedni. Egyébként nem biztos, hogy nem azért nem jönnek vissza Magyarországra, mert nem akarnának, egész egyszerűen csak hát magasabb fizetés. És a karrier lehetőség sokkal jobb, kint tartja őket.
Örülök, hogy említetted az oktatást, és ezt fel is szerettem volna tenni ezt a kérdést mindkettőtöknek, az Eszternek elsősorban, mert én úgy tudom, hogy például a kötvényesek között kifejezetten fontos indok az, hogy azért jönnek Magyarországra, mert a gyerekeiket ki akarják szakítani a kínai oktatási rendszerből, és be akarják integrálni egy európai oktatási rendszerbe. A magyart választják, nem biztos, hogy azért, mert teljesen abszolút tájékozottak ez ügyben, de hogy ez teljesen más típusú környezetet biztosít a gyerek számára, mint amit ugye Kínában tapasztalnak. Szóval, hogy ezek szerint akkor a vietnámi is nagyon fontos az, hogy Magyarországon oktassák a gyerekeiket, és akkor ezt megerősítesz-e, vagy pedig cáfolsz abban, amit én elmondtam.
Nem, ezt nagyon jól mondtad, és hogy akik hallgatják, annak felhívnám a szíves figyelmét arra, hogy ugye a Beck Fanni ezzel a témával foglalkozik kifejezetten, és nagyon jó kis publikációi vannak ezzel kapcsolatban. Lényegében igen, jellemző, tehát hogy maga az elvándorlás, az, hogy a magyar oktatási rendszerbe akarják iratni a gyerekeiket, ez túlzás, hogy európai oktatási rendszerbe akarják iratni a gyerekeiket. És ahogy mondtad, volt nagyon helyesen, ugye ennek az az oka, hogy úgy gondolják, hogy egy ilyen tanulógépeket nevel a kínai rendszer, és ugye ezzel párhuzamosan meg jön most már propaganda, hogy Kínának már nem a világ előállítójának kell lennie, termelőjének, hanem hogy ott kell lennie a know-how-nak is, tehát fejlesztőnek kell lennie, és eljöttek a kínaiak is, hogy ez ugye kreatív gondolkodásra van szükség. És akkor ugye folyamatosan éri a szülőktől és a Kínában élő szülőktől a kritika az oktatási rendszert, hogy hát igen, ez nem kreatív gyerekeket termel, de ezzel együtt meg kialakul ez a patológiás hozzáállásuk a tanuláshoz, hogy az a jó gyerek, azt tanul sokat, az az okos, aki kívülről tud mindent, és állandóan tanul, és reggeltől estig be van táblázva az órája. Tehát ez a vicces helyzet szokott előállni, hogy ide jönnek a kínaiak Kínából Magyarországra, és akkor gyereket kiszakítjuk az oktatási rendszerből, csak közben meg magyar iskolába iratom, meg angol órára jár, meg szerencsétlen ér egy kultúrsok, akkor tanuljál magyarul matematikát, és akkor közben az adópapírokat fordítsad, ha úgy alakul 3 hónap után, és akkor zongora órára íratom meg sportoljon meg akármi, és akkor kezdjem már el jelentkezni Németországba az egyetemre. Tehát, hogy igazából nem szakadnak ki ebből a versenyszférából egyáltalán. De az agyukban az van valóban, hogy egy minőségi oktatásban részesülnek, és ez az egész, ez nem csak az oktatás, de ez egy egész olyan jelenség, hogy egy jó minőségű életet fognak a gyerekeknek biztosítani, a levegő minőség, az étel minőség, minden, tehát a minőségről szól, és ezért vándorolnak ide. Valóban sok esetben a nukleáris család, de van, amikor nagymama is ide vándorol, behozzák, de van, amikor csak az egyik szülő a gyerekkel. De valóban ez egy kiemelt profilja az új hullámos bevándorlóknak egyébként.
Mi a helyzet az integrálódással, a magyar kultúrában való integrálódással? Azért már érintettük ezt, hogy ugye a gyerekek idejönnek, bemennek a magyar iskolába, megtanulnak magyarul. A szülők mennyire próbálnak integrálódni, mennyire integrálódtak azok a kínaiak, akik ugye az első generációsok voltak, és a 90-es évek elején érkeztek, mennyire nem azok, akik másodszor, tehát mondjuk a kötvényesek, ugye nekik kevesebb idejük volt, illetve szerintem ez se egészen így van, mert ugye ők kultúrafogyasztók Magyarországon. És a vietnámiakkal mi a helyzet? Visszaadom az Eszternek, és aztán majd a Kristófot is kérdezünk.
Igen, ez megint egy olyan téma itt az integráció, hogy igazából mi az integráció, tehát hogy egy kicsit már úgy érzem magam, hogy kicsit sokat beszélek, de keveset mondok, mert hogy tényleg az integráció is egy olyan kényes téma, hogy egy hajszál választja mondjuk az asszimilációtól, tehát hogy ezt is igazából meg kell határozni. Igazából én azt mondanám, hogy természetesen az összes bevándorlót akkulturációs folyamatok, hatások érik. Itt arról szól a dolog, hogy ki mennyi időt tölt el egy adott országban, annál tovább van kitéve az adott akkulturációs hatásnak, illetve nyilvánvalóan ki mennyire nyitott egy dologra. Itt ha arról beszélünk, hogy ki hogy integrálódik, vagy ki mennyire van, fogadja be ezeket az akkulturációs hatásokat, hogy nyilván ez arról is szól egyébként, hogy ki hogy őrzi meg a tradíciókat. És a tradíciók azok ugyancsak egy nagyon izgalmas dolgok, mert valami, a tradíció maga ez egy átadást jelent, ez is egyébként, és egy tradíció egyébként egy nagyon flexibilis dolog. Tehát ahhoz, hogy egy tradíció megmaradjon, ahhoz azért alakulnia kell. És akkor itt van ez a nagyon érdekes dolog, hogy egyébként azt mondjuk, hogy természetesen az első generációs, első hullámos kínai bevándorlók, azok jobban őrzik a tradíciókat, de hogy milyen tradíciókat őriznek? Mert ugye azokat a tradíciókat, amit annó a 80-as évek végig Kínájából magukba hoztak. Tehát Kína azóta már egyébként sokat változott, és maga is sokat alakult, tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas téma egyébként. De ahogy ugye Kristóf is mondta, a vietnámi bevándorlók esetében itt is nyilván megfigyelhető az, hogy tartják a szokásaikat, vannak olyan házak, például az első generációsok esetében, hogy belépszések, az ember érzi, hogy egy kínai lakásban van, de egyébként az új hullámos bevándorlók esetében is ezért valamilyen szinten érezhető, hiszen a tradíciók nem csak arról szólnak, hogy az ember kiakaszt egy lampiont, hanem arról is szól, hogy hogyan viselkedünk, hogy mondjuk a szülőtiszteletet hogyan tartjuk, az oktatáshoz milyen a viszonyunk, és hát ez az új hullámos kínaiak esetében is egyébként megvan. Nyitottak egyébként természetesen a magyarországi kultúra irány. Nagyon szemléletes példa az, amikor például a karácsonyról beszélünk, hogy a karácsonyt szeretik ünnepelni, hiszen nagyon szuper, az emberek összegyűlnek, esznek, isznak, lehet ajándékot adni, csak hát ezt egy kínai csavarral ünneplik meg, tehát mondjuk kínai ételeket esznek, csaucot fognak csinálni, és ajándék helyett pénzt adnak. És akkor mondjuk a gyerekek azt mondják, hogy díszítsünk fát, anya azt mondja, nem kell fát díszíteni, szóval, hogy itt van egy ilyen hagyománykeveredés.
Úgy gondolom, hogy mint sok más ponton, itt is azért megfigyelhető egy párhuzamok, amit említettél, nagyon jó szó, a hagyománykeveredés. A vietnámiakat, akiket én ismerek, ugyanez, hogy karácsonykor is megszokták a karácsonyt ünnepelni, bár én akikkel találkoztam, ők ajándékozni szoktak, viszont a holdúj évet külön meg szokták mindig ünnepelni, és olyankor szokott lenni ez a kis pénzadomány. De ez a hagyománykeveredés, ez nagyon-nagyon jó szó az egészre. A második generációs vietnámiaknál jellemző egyébként már az, hogy ők elsősorban a magyar kultúrát veszik föl. Olyan megfogalmazást hallottam már több helyről is, tehát akik már itt nőttek föl Magyarországon, hogy mi magyarok vagyunk, de tiszteljük a gyökereinket és a hagyományainkat. Nem felejtjük azért ezt el, de hát ők már mégiscsak itt szocializálódtak, itt nőnek föl, itt jártak iskolába. Azért már nincs olyan erőteljes kötődésük Vietnámhoz, mint a szüleiknek annó, akik ott nőttek föl. Leginkább a gyerekeik, én azt látom, hogy általában, ami legtöbbet kapnak vietnámi kultúrából, hogy ilyen egy-két évre el szokták a szülők küldeni őket az óhazába, hogy ott legyenek a családdal, illetőleg hát a nyelvet megtanulják. Az azért úgy látom, hogy elvárás mindenkitől, még a gyerekektől is, hogy megtanuljanak rendesen vietnámiul. Tehát azt nem szokták így elengedni.
Tehát elhangzik ez a második generációs vietnámiak között, hogy én magyar vagyok? Ezt a kifejezést szokták használni? A kínaiak mondanak ilyet?
Bocsánat, tehát még egyszer, tehát pontosan így hallottam már, hogy magyar vagyok, de tisztelem a hagyományaimat. Mármit is jelentsen a gyakorlatban.
Értem, de mégiscsak azt mondja, hogy magyar vagyok, mert hogy ugye Magyarországon születtem.
Nekem volt most pont egy ilyen kutatás van, hogy pont a másik generációs kínai bevándorló fiataloknak az identitás, kulturális identitását járt a körbe, és ugye én is az egyik kérdésem volt, hogy minek vallod magad, és akkor nagyon izgalmas volt, hogy egyébként annak alapján határozták meg magukat, ami az útlevelükbe volt írva. Tehát azt mondta, hogy én kínai vagyok, de Magyarországon születtem, hogy kínai vagyok, de Budapesten élek. Tehát, hogy belejön valahol ez a kettősség, ami a helyrajzhoz, vagy Magyarországhoz köthető, de nagyon erősen belejátszott ezt, hogy az útlevelében egyébként az, hogy kínai, ezért egyértelműnek lett, hogy kínai. Illetve Kristóf is mondta, hogy egyébként nagyon büszkék ugye a vietnámi másik generációs fiatalok a gyökereikre. Ez is nagyon izgalmas, hogy itt is a kultúra, a nyelv a kínai másik generációs fiatalok esetében, még akkor is, hogyha magyar egyetembe járnak, a kínai kultúra és a kínai nyelv az egy nagyon erős összetartó kapocs, és saját maguk úgy érzik, hogy sokkal jobban megért. Az előtt, hogy hangsúlyozzák, hogy én a magyar ételeket szeretem, ami megint csak megkérdőjelezem, hogy ez egyébként mit jelent, mert akkor a másik egyből az a válasz, hogy elmegyek a McDonald's-ba, tehát tényleg magam kézzel ki, hogy töltött káposztát fog állandóan otthon enni. de azzal együtt azt mondja, hogy sokkal jobban megérti magát egy másik kínai, vagy egy másik, mert hogy a kultúra miatt, mert hogy a nyelv miatt, de ezzel együtt az a jelenség is elő szokott elni, hogy amikor jönnek frissen Kínából kínaiak, és mondjuk egy turista csoport, vagy valami baráti társaság, akkor meg azt mondja, hogy ő érzi, hogy nem kínai, mert ők olyan kínaiasak. Tehát, hogy ez hogy egyből kiszúrja, hogy ő mégsem oda. Tehát egy ilyen nagyon izgalmas, itt is, ott is, meg itt se, ott se identitás jellemző rájuk. És a nyelvvel még kapcsolatban, ez egy nagyon fontos dolog, mert a nyelv az nyilván a kommunikáció az egy nagyon fontos markere egyébként az integrációnak, ha már itt az integrációs szót használtuk, és ugye a kínaiak esetében is ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy egyrészt ugye beszélniük kell magyarul, beszélniük kell angolul, beszélniük kell a mandarint, tehát azt fogják beszélni, és hogyha nagyon sokan azok a másik generációsok, akiknek a szülei ugye az első hullámmal érkeztek Zhejiang meg Fujian tartományból, azok valami tájszólást is, tehát egy helyi dialektust is kéne, hogy beszéljenek. Tehát ez egy elképesztő nyelvi keveredés, és akkor ott van az a feszítő hatás ezekben a gyerekek, hogy egyébként ezt a dialektust ők már nem nagyon tudják beszélni, hiszen ennek nincs írott formája, nem tudják megtanulni, a szülők meg elvárják tőlük. Szóval itt is van egy ilyen kötődés is a kínai kultúrához, meg egy kirekesztettség is egyébként a kínai kultúrából.
Hasonlóan a vietnámiaknál is, tehát ezt a nyelvi keveredést ki szerettem volna emelni én is, hiszen Vietnámban is úgy van, hogy van ugyan egy standard vietnámi nyelv, de nem egyszer hallottam már a saját fülemmel, hogy egy közép-vietnámból származó embert, egy dél-vietnámból származó embert nem fog megérteni, mint valószínű. Egyszerűen annyira különbözik a két dialektus egymástól, hogy olyan, mintha két különböző nyelv lenne, csak egy-egy szót lehet így elkapni, és akkor úgy nagyjából össze tudják rakni. De én például, aki csak így tanulok vietnámiul, én nekem ez gyakorlatilag a lehetetlenséggel egyenlő ez a történet. És ővelük is megvan ez pontosan, hogy amikor itt Magyarországon a gyerekek vietnámiul tanulnak, ugye egyfelől tanulják a szóbeli nyelvhasználatot, amit a szülőktől vesznek át, de ugyanakkor meg, amit meg tankönyvből tanulnak nyelv, az meg az a standardizált vietnámi nyelv lesz. És akkor még erre jön rá, mint mondtál Eszter, hogy a magyar még, meg az angol, meg vagy esetleg orosz, ez már mindig a mikrokörnyezettől függ.
Igazából akkor nem is nagyon evidens, amikor azt mondjuk, hogy tudnak kínaiul, meg tudnak vietnámiul. A közösség szervez olyan oktatást például, ami az itt született gyerekeket oktatja a hagyományos kínai vagy hagyományos vietnámi kultúráról. Ugye azt tudjuk, hogy a koreaiak, a japánok szerveznek ilyen hétvégi iskolákat Magyarországon, de a kínaiak és a vietnámiak szerveznek-e?
A kínaiak, akik erre, hát itt van egyébként igen, valóban hétvégi iskola, sőt, ez egy elég jó biznisz lett mostanság, tehát nagyon sok leleményes kisvállalkozó csinál ebből elég szép pénzeket, hogy gyakorlatilag oktatja ezeket a gyerekeket, vagy fiatalokat standard kínaira. De ezzel együtt egyébként ott vannak az egyházak, egyházi iskolák, tehát ott is vannak magyar nyelvi órák és kínai nyelvi órák, kulturális órák. Ugye több templom is van itt Magyarországon, például a Monolith Center mellett is, és ott a helyi templomi közösségvezető nagyon aktív ilyen téren, és szervezi ezeket a kulturális programokat és az órákat is. És hát a szülők hozzáállása az a dolog, mert nyilván azért alakul ki az, hogy valaki ebből pénzt tud csinálni, meg hogy feltöltődnek ezek az órák, mert hogy a szülők szeretnék, hogy a gyerekek tanuljanak kínaiul, tehát látják ennek a piaci értékét. Az egyrészt szeretnék, hogy magyarul is tudjanak, viszont azt is belátják, hogy egyébként magyarul megtanulni az nem egy olyan jó biznisz, mert elkezdenek számolni, hogy hát itt 10 millió emberről van szó, és bejár esetleg ő is egy-két magyar órára, és rájön, hogy nagyon nehéz megtanulni a magyar nyelvet, tehát hogy akkor ez annyira nem jó üzlet, de a kínainak van egyébként egy kulturális értéke, és meg egy üzleti értéke is jól tudni kínaiul.
Igen, hát a vietnámiakra kitérve itt ilyen szervezett nyelvoktatás nem áll rendelkezésre, már úgy, hogy nincsen külön vietnámi nyelviskola. Arra gondolok most, hogy például a kínaiaknak ugye van a magyar-kínai két tannyelvű általános iskola, sőt úgy tudom középiskola is már most alakulóban van. Ilyen vietnámi nincsen, viszont nyelvoktatások vannak, nyelvi kurzusokat szerveznek, én is ilyenen tanulok egyébként. Elég izgalmas látni, amikor én vagyok az egyedüli magyar a csoportban.
Igazából az a kérdésre fogalmazódott tömeg bennem, mert hogy ezt látom, meg érzékem, amikor is van munka lehetőség, oktatás lehetőség, és ezekkel így élni is tudnak, meg is teremtik. Ami engem így érdekelt, és ez lehet, hogy ezek ilyen sztereotípiák, amik bennem mozognak, de mint a magyar közösség hozzájuk, tehát hogy a másik oldalról, hogyha már közelítjük, hogy mi mennyire vagyunk nyitottak. Nyilván az étterembe bemegyünk, és megveszünk a kínai kaját, meg a vietnámi kaját, és nyilván valameddig az ő kultúrájukban is eljutunk, de hogy erről van képünk, hogy mi hogyan állunk hozzájuk, vagy hogyan is ismerjük meg az ő kultúrájukat, nyelvüket?
Hát egyébként ez nagyon jó kérdés, mert ugye volt itt egy Covid-járvány is, amit erősen összekötöttek itt a kínaiakkal, és látom a vietnámi boltokban ki volt írva, hogy nem vagyunk kínaiak. Tehát ez egy nagyon izgalmas dolog egyébként. Én inkább ezt az ilyen mentalitásbeli változást írnám le itt a 80-as évektől kezdve napjainkig, ami kettő darab jelző lesz. Az első, hogy a 80-as évek végén, 90-es évek végén mindenki a piacos kínaiakra gondolt, és a kínaiakat valami gagyi dologgal kapcsolta össze, és aztán manapság meg mindenki a pénzre gondol, mert egyrészt ott van Kína, mint egy gazdaságra felemelkedő ország, meg azt látjuk, hogy elképesztően megugrott az ingatlan ár, és tudjuk mindenki, hogy mindenki, hát azért úgy általában az embereknek van egy ilyen érzése, hogy a Kínának van pénz, és felvásárolják a lakásokat. Tehát, hogy itt van egy ilyen mentalitásbeli változás, de ezzel együtt természetesen vannak azok az emberek, akik vagy a kultúra szeretete miatt mondjuk meg szeretnének tanulni kínaiul, van ugye Magyarországon több Konfucius intézet is, ami ingyenesen is oktat, de egyébként fizetős tanfolyamokat is tart, illetve hát van az ELTE-n is a kínai tanszék, és az a tapasztalat, hogy rendkívül nagy létszámon indul évről évre, illetve hát a Pázmányon is van egy kínai alapképzés, tudom, és ott is ugye, igen, és mesterképzés is, és már majdnem PhD program is lesz majd valamikor, igen, hogy igazából vannak rá jelentkezők és érdeklődők, hogy kínaiul tanuljanak.
A vietnámi nyelv és kultúra azért ilyen szinten, mint a kínai, nincs Magyarországon még a szemünk előtt. Tehát, ahogy említettem, egyetemeken nem oktatják a vietnámi nyelvet, úgy tudom, még egyelőre. Előkészületben én úgy tudom, hogy van egyébként vietnámi kulturális center. Tehát valami kezdeményezés van, de ez még nincsen kész. Meg hát ugye külön iskolán sincsenek, ez azért nagyon rányomja a bélyegét erre a dologra. Az átlag magyar embert én a környezetemben azt látom, hogy ha vietnámiakat is látnak, egyből rámondják, hogy kínai, még a mai napig. Ez sajnos még mindig megvan, de még egyszer mondom, ennek az az elsődleges oka, nem azért, mert nem lennének rá kíváncsiak vagy bevők, tehát a magyar társadalom rendkívül befogadó az ázsiaiak iránt. Én nem gondolom, hogy ennek az az oka, hogy elzárkóznának, hanem mert nincs a szemünk előtt, sem a vietnámi irodalom, sem a vietnámi történelem. Hogyha ha nincs meg az embernek saját magától az az érdeklődés, és nem megy utána, akkor ezt így készen nem nagyon kapja meg most jelenleg Magyarországon.
Egyébként ezt nem nagyon jó mérhető, de az éttermeknek a nyitása, vagy milyen típusú éttermek nyitnak meg. Tehát hogy például ott van az, hogy nagyon sokan elkezdtek gurmiskodni itt a kínai konyhai területén, tehát nem csak az van, hogy bemegyünk, és akkor veszük ezt az 590 forintos menüt, hanem elmegyünk igenis ebbe az étterembe, meg abban az étterembe, és hajlandók vagyunk több ezer forintot kifizetni egy tipikus kínai étterem, mert úgy, és nem csak én, aki mondjuk ez a témával foglalkozik, hanem azok is, akik egy átlag magyar ismerő, hogy elkezd elkerülni a köztudatba, illetve hát itt van a minden évben vagy hát mostanában a Covid azért betetnek, ide fut ez az éjszakai market, ahol lehet elni, és ez elég nagy sikerrel fut a magyarok körében is. Tehát szerintem ez tipikusan mutatja azt, hogy a magyarokban van most már az origin kínai kultúra felé, bármit is jelentsen ez, egy fordulás, egy afelé való fordulás.
Itt az éttermekre reflektálva kicsit, meg ezekre a büfékre is, ugye hát a vietnámi van nagyon-nagyon sok, és ugye a kínai büfék, amik voltak például Budapest belvárosban mondjuk egy 15 évvel ezelőtt, hát azért az nem azt a tradicionális kínai ételeket kínálta egyáltalán, és ahogy mondtad, most már így elmozdulnak egy kicsit jobban arra, hogy van igenis igény arra a tradicionális kínai ételre. A vietnámiak viszont egy nagyon picit módosítottak az ételeiken, talán így a fűszerezésben egy kicsit. Hogy talán nem annyi csípőssel főznek, meg nem ugyanazokat a fűszereket használják, de igazából az ételeiknek az alapja az minden egyes étteremben, minden egyes kis kifőzdében a kezdetektől az alapok ugyanazok, mint Vietnámban. És hála Istennek azt kell, hogy mondjam, hogy nem látom, hogy vietnámi étterem vagy büfé becsukott volna csak is és kizárólag a Covid miatt. Tudok vietnámi étteremből, ami becsukott, de az azért, mert egyszerűen minőségben nem volt annyira jó. És azt látom, hogy a magyarok viszont nagyon-nagyon szeretik a vietnámi ételeket, hát különösen ezeket a főleves, ezeket nagyon-nagyon szeretik.
Lehet, hogy beszéltünk volna, vagy kérdeztem volna erről a gasztrovonalról, de ezek szerint ennek most így elimentetek. Nyilván ez egy ilyen nagyon trendy, meg fancy dolog lett, és
Monolith Center környékére gasztrotúrákat szerveznek, de annak idején még a piacra is felszerveztek, és ezek mindig is, ezt azért is mondom, mert Szilágyi Adrián vezet túrákat, hogy a következő az lehet Budapest gasztrotúrája, mondjuk kínai vagy vietnám. Egyébként ez a vonal, ha jól tudom tőled, Kristóferről beszélgetünk már, ez egyfajta előrelépést is jelent például a vietnámi közösségen belül, hogy egyszerűen a befektetések már ebbe az irányba mennek. Hogy van egyfajta ilyen változás az utóbbi években, és ezt kérdezem az Esztertől is, hogy a kínaiaknál is megfigyelhető ez, hogy itt az itt megteremtett tőkéjüket, vagy azt a tőkét, amit hoznak, ezt Magyarországon próbálják befektetni. Illetve még egy kérdés, ha visszatérnek arra, hogy milyen visszajelzéseitek vannak a magyarok befogadó készségével kapcsolatban, mert igazából én meglepődve hallom, hogy úgy tűnik, hogy a magyarok ennyire befogadók lennének az ázsiaiakkal.
Igen, akkor először kitérnék gyorsan itt a befektetésekre. Tehát igen, ez egyfajta presztízs előrelépés is a vietnámi egykori piacosoknak, hogy most már éttermeket is nyitnak, de a presztízs mellett van még egy nagyon fontos jövedelmezőség. Tehát a ruhabiznisz a 90-es években, ahogy beszéltük, az egy ilyen booming biznisz volt, hatalmas pénzeket lehetett csinálni belőle, aztán később már nagykereskedőként még többet, de most már azért Magyarországon sem olyan jó biznisz ez, mint volt egy 15-20 évvel ezelőtt. És egyszerűen rá is kényszerültek egy ilyen profilváltásra is, mind a mellett, hogy még egyszer mondom, ez egyfajta presztízs előrelépés is. Hogy most már van annyi pénzünk, hogy ingatlan befektetéseket is tudunk csinálni, és nagyon jó menő éttermeket is tudunk csinálni. A befogadásra kitérve pedig, én tudok vietnámi családokról, ez ilyen vegyes házasságokban jellemző elsősorban, hogy a házaspár elköltözött vidékre valahova, és semmiféle probléma nem volt a beilleszkedéssel, a befogadással. Tudok olyan vietnámi magyar vegyes házasságról, akik falu helyre költöztek, egy nagyon pici közösségbe. Ott annyiban volt fura, ott a feleség volt vietnámi, és annyiban fura a tapasztalat, hogy mindenki nagyon-nagyon megnézte az utcán, és úgy mindenki tudta pontosan, hogy melyik házban laknak, meg hogy, de nem álltak egyáltalában úgy hozzájuk, hogy ők kirekesztők lettek volna valami, hanem olyan fantasztikus valaminek, olyan látványosságnak kezelték az elején őket. Az beletelt egy ilyen egy-két évben, amíg ez a dolog lecsitult, de se a gyerekeket nem csúfolta senki, nem érte semmiféle atrocitás őket egyáltalában. Nagyon-nagyon kedves volt velük mindenki, segítőkész az elejétől kezdve. Nem tudok olyanról, hogy a közösség hozzáállása miatt bárki is elköltözni kényszerült volna.
Akkor én inkább ezzel kezdtem, aztán majd a befektetésekre visszatérünk, hogy igen, itt egyrészt az, hogy amikor én megkérdezek valakit, hogy mi a tapasztalata a magyarokról, azzal kapcsolatban ugye nem feltétlenül fogják azt mondani, hogy rémesek a magyarok, mert nem tudom, mert én is magyar vagyok, tehát eleve van egy ilyen udvariassági dolog is ebben a háttérben, és akkor egyre jobban beszélgetünk, akkor kiderül az, hogy érzékelnek valamilyen szintű diszkrimináció, meg xenofóbiát, utánuk kiabálnak a munkások, kínai lányok után, stb. De azt mondja, nem érzik olyan súlyos. Tehát akkor olyan elintézik, hogy hát ez ilyen természetes, mert nem vészes, nem tudom, hogy hol van a vészesnek a határa, lehet, hogy mondjuk mint Franciaországban, ahol naponta kirabolnak egy kínait háromszor, de itt Magyarországon ők ezt úgy ítélik, hogy egyébként nem vészese, a magyarok befogadóak, hát ugye ez volt az egyik nagy ilyen hátraadott információ itt Magyarországon az első hullám esetében, hogy itt teljesen jó, itt nagyon gyorsan meg lehet gazdagodni, a magyarok rendesek, nem bántják a kínaiakat, és akkor ez a hozzáállás egyébként megismerhet. Most az kérdés egyébként, hogy a második hullám esetében, akik mondjuk már jobb szolgáltatásokat akarnak, azok mondjuk mennyire vannak megelégedve a magyarokkal, ez egy nagyon jó kérdés, ezt most így nem most fogjuk valószínűleg megfejteni. Illetve hát a befektetésekkel kapcsolatban meg ez egy kicsit ilyen már unalmas történet, meg felrakjuk a lemezt, hogy ki, hogy fejtette meg, hogy a kínálnak mennyire jó érzékük van a pénzhez, de tényleg azt tudom mondani, hogy elképesztő, tehát ez egy ilyen ösztönszintű dolog, nem egy bizniszre fogja felrakni jobb esetben az életét, hanem lehet, hogy egy kicsit tőzsdézik a telefonján, lehet, hogy lesz egy ingatlanja itt, meg ott, meg kiadja, meg közben van egy, lehet, hogy egy konténerbe szállítja a ruhákat, meg lehet, hogy étterme is van. Tehát ugye és akkor nem számít egyébként vagyonosnak, nem csak forgatja okosan a pénzét, de itt is nagyon fontos, hogy elkülönítsük az első hullámos, meg a második hullámos bevándorlót, mert teljesen más, hogy fogják a pénzüket egyébként forgatni, amire a Zsolt te utaltál, hogy gyűjtögetik a pénzüket, és akkor most az étterem az előrelépésnek számít, az az első hullámosokra jellemző inkább, de itt is változott. De itt is van, hogy éttermet nyitnak, aztán visszatérnek, ahogy éppen alakul a piac. És ezért nagyon izgalmas, mert hogy nagyon érzékenyen reagál a piaci mozgásokra.
Csak még egy kicsit a befogadókészségre visszakanyarodnék. Ennek utána néztem, hogy az Eurostat statisztikái szerint a 2020-as évben Európa Uniós szinten Vietnámból 22.200 tartózkodási engedélykérvényt adtak be vietnámiak. Ebből Németországban az első helyen 5000 kérvénnyel, viszont Magyarország a második helyen több mint 3000 kérvénnyel. És a kínaiak esetében is, kínaiak esetében ez 59.700 kérvény, és Magyarország a negyedik helyen van majdnem 6000 kérvénnyel. Szóval így van, ez az üzenet megy vissza, hogy nagyon befogadó a magyar társadalom.
Ehhez csak annyit fűzzük hozzá, hogy azért minden csatornán azt érezzük, hogy Magyarország jól szerepel ezekben a felmérésekben, ha azt nézzük, hogy a célpont szempontjából mondjuk az Európai Unió belülről, ugye a kínaiak, akár a vietnamiak, akár bármilyen más ázsiai országról beszélünk, hova jönnek szívesen, és valahogy tudunk olyan szolgáltatást nyújtani, vagy olyan lehetőséget nyújtani, most a befektetési kötvényre is gondolok, ami az összehasonlításban és a versenyben valami miatt jól szerepel.
Egy kicsit ilyen humoros dolgot akarok mondani, aztán, hogy reagál el a Kristóf, mert lehet, hogy erről neki pontosabb értesülésé vannak, de hogy mi végeztünk ilyen az ingatlan befektetők között egy felmérést kínaiak körében, pont a Beck Fannyval meg Szabó Linda, aki ugyancsak a CEU-nak a doktorandusza, nagyon nehéz volt őket bemérni, meg levadászni nyilvánvalóan, mert senki nem akar az ingatlan befektetéséről beszélni, mindegy, de az izgalmas, hogy így elkezdtünk bekerülni WeChat csoportokba, elkezdtünk ilyen közösségi vezetők szereplőkkel beszélni, és akkor kiderült, szépen körvonalazódott az a kép, hogy egyébként azért szeretnek itt Magyarországon befektetni, mert itt biztonságban érzik a befektetésüket, és hogy nagyon jól kezelte a magyar kormány a menekült válságot. És hogy nem olyan színes bűrű ez a Magyarország, tehát hogy most azért ezt belerakom a köztudatba, és akkor mindenki azt vesz ki ebből az információban, amit szeretne, de hogy egyébként egy nem feltétlenül bevándorláspárti országban a bevándorlók jól érzik magukat azért, mert ez az ország nem bevándorláspárti. Tehát ugye ez egy nagyon, nagyon izgalmas dolog, nagyon izgalmas ellentmondás, viszont fontos kritériumok a kínaiak esetében.
Van még egy egészen egyszerű oka annak, hogy miért vagyunk olyan népszerűek az ázsiai bevándorlók körében. Mind a mellett, hogy Európa Uniós tagország, és ugye itt azért elég barátságos és befogadó a társadalom, és van még egy nagyon fontos, olcsó. Sokkal olcsóbb, egy első állomásnak legalábbis mindenképpen sokkal olcsóbb, akár a megélhetési költségeket nézzük, akár a lakhatási költségeket, ha összehasonlítjuk mondjuk egy Párizzsal, egy Berlinnel, nem is beszélve mondjuk egy Londonról. Úgyhogy ezt se felejtsük el.
Jó, de azért a közép-európai régióban is mi nagyon jól szerepelünk, és akkor itt már esetleg ezek az ilyen típusú anyagi összehasonlítások talán kevésbé relevánsak. Sajnos így az időnk vége felé járunk, így a beszélgetés tekintetében, azért azt mindenképpen hadd kérdezzem meg, bár erről már beszéltetek, hogy akár a kínaiak, akár a vietnámiak hogy terveznek Magyarországgal, mennyire hosszú távon terveznek Magyarországgal, érezhető-e az, hogy ez egy úródeszka. Azt a kérdést is feltette, hogy miért pont Magyarországra jönnek egy nagyon nehéz nyelvet megtanulni, miért nem mennek el Németországba, vagy egyből az angolszász országokba, ahol ugye világnyelveket tanulhatnának. Szóval, hogy mi a következő lépés, vagy van-e következő lépés?
Hát igen, ezt a Kristóf is feltegette, hogy ugye egyrészt elmennek mondjuk Németországba a gyerekek sok esetben, tehát hogy az oktatás nagyon fontos, és ez a kínaiak esetében is nagyon fontos, hogy buzdítják a gyerekeiket, hogy külföldre menjenek egyetemre. De hogy most, hogy meddig terveznek Magyarországgal, ez is bevándorló függő. Első hullámos bevándorlók esetében már akik itt vannak, 30 éve, azok már itt is maradnak. Tehát lehet, hogy megnő már, amikor nagyon idősek, betegesek, hogy hazamenjenek, csak azzal szembesülnek, mert ugye van egy ilyen kínai mondás, hogy a lehulló falevél mindig a saját gyökereire esik vissza, és ez a szülőföld vonatkozásába szokták használni a kivándorló, és ugye van egy ilyen nézet a magyaroknak, hogy jaj, mert a kínaiak hazamennek meghalni, vagy ez meg az, vagy a hamvaikat hazaszállítják, ez elő szokott fordulni, de ezzel együtt azzal szembesülnek, hogy bár van egy ilyen ide a fejükben, hogy jaj, az gyerekkori otthoni, és hogy amikor az apukám főzte a nem tudom mit, de aztán hazamennek, és azzal szembesülnek, hogy abból egy 6 milliós városka lett, vagy falucska lett, és semmi sem olyan, és mindenki kihalt, és akkor úgy döntenek, hogy inkább itt maradnak. Ezzel szemben azok a másik generációsok, azok egy kicsit ilyen gyökértelnek, ugye mondtam, hogy itt is, ott is, magyarok is, meg kínaiak is, és akkor felszoktam nekik tenni ezt a kérdést, hogy nektek hol van a gyökeretek, és akiket én interjúmaztam, mindegyik azt mondta, hogy még nem tudják, hogy hol van a gyökerük, tehát mondjuk a jövőbe kihelyezik ezt a dolgot, és sokan azt mondták, hogy vagy elmennének, mert nyugatra, vagy visszamennének Kínába, de csak egy bizonyos időre, mert egyébként Magyarország a hazájuk. És aztán van a másik hullámos bevándorló, aki azért jön ide, hogy a gyerekét oktatassa, azok rövidebb időre szoktak tervezni, azok tipikusan itt vannak 1-2 évig, vagy 4 évig, vagy 5 évig, megnézik, hogy milyen itt az élet, belekóstolnak, milyen külföldinek lenne, aztán szépen majd tovább mennek Németországba, vagy visszamennek Kínába, pláne, hogyha olyan családokról beszélünk, ahol az apuka otthon maradt, és folyamatosan otthonra támogatja anyagilag a családot. Szóval ez is egy ilyen komplex dolog, de itt is azért nyilván felállítható hullámok mentén, meg generációk mentén egy-egy típus.
Csak megerősíteni tudom, a vietnámi közösség is hasonlóan működik abszolút, tehát aki már itt él 30 pár éve, itt telepedett le, itt van munkája, itt alapított családot, nem fog visszamenni nagy valószínűséggel. Ismerek erre példát, kettőt konkrétan, de nincs több. Az ő gyerekeik viszont, akiket, ahogy említettem, tanítatnak mondjuk Nagy-Britanniában, vagy az Egyesült Államokban, ő rájuk is ugyanez jellemző, ez a kis egy gyökértelenség, hogy nem nagyon tudják, hogy végül ők most hol fognak letelepedni, mert lehet, hogy ki fog menni Svájcba dolgozni, és akkor ott fog maradni, lehet, hogy ott fog családot alapítani, de nem tudja előre. Ez majd később kiderül, és hát a harmadik réteg meg az, aki ilyen gyári munkás van, amiért, ahogy említettem, nekik igazából nincs kötődésük, ők valószínűleg vagy tovább fognak menni, vagy ha elég pénzt összegyűjtöttek, akkor visszamennek Vietnámba, de nem tudjuk még, hogy mi lesz ebben. És van még egy olyan réteg egyébként a vietnámi kolóniában, akik így az évek során most folyamatosan ezekkel a Stipendium Hungaricum ösztöndíjakkal, vagy esetleg ilyen FAO ösztöndíjakkal jöttek ide Magyarországra, többek közt a feleségem is, de tehát ők adják most a fiatalabb vietnámi kolónia rétegnek, ezt a fiatalabb rétegnek ők adják most a gerincét egyébként. Tehát ez tehát itt is kétsíkú a dolog, hogy az első generációnak a gyerekei, illetőleg a frissen bejött egyetemi tanulók, akik itt vannak. És hát, hogy ők mennyire maradnak Magyarországon, olyan félig meddig lehet ezt is látni. Abszolút emberfüggő. Valaki megtalálja itt a számítását, valaki utána családot alapít, de ismerek olyat, aki például egy másik vietnámi fiúhoz ment feleségül Párizsba. Egyén függő.
Én csak egy dolgot tennék hozzá, hogy ha valaki hallgatja kínai másik generációs fiat, az szerintem gondolkozzon el azon, hogy nyugodtan lehet ezekről a dolgokról nyilatkozni, és ne feltétlenül 2-3-4 magyar kutató mondja meg a total faktumot az adott közösségből, tehát ez nagyon fontos lenne, hogy egyébként reprezentálva legyenek a belső körökből is ezek a közösségek, mert az sokkal hitelesebb lenne.
Köszönjük szépen ezt a felhívást, ez nagyon jó végszó volt. Egyrészt nekünk is ad egyfajta iránymutatást, hogy esetleg azon elgondolkodjunk, hogy meghívjunk ide olyanokat, akik a saját bőrükön tapasztalják ezeket a történeteket. Köszönjük szépen Nyihár Eszternek és Végvári Kristófnak, hogy elfogadták a meghívásunkat. Szilágyi Adrián kérdezőtársammal együtt köszönjük szépen a hallgatóknak a figyelmet, és hallgassák a glosszát máskor is a viszonthallásra.